Anne Frank naplója az egyik legfelkavaróbb olvasmány, ha valóban aként olvassuk, ami. Egy 13 éves kislány napi beszámolója városának félelmetes náci megszállásáról. Anne minden apró részletét megörökítette annak a több mint két évig tartó nyomasztó bezártságnak, amelyet a családjával együtt apja cége épületének titkos hátsó traktusában töltött, miközben bármely pillanatban rajtuk üthettek a náci zsidó vadászok. Tudta, mi zajlik odakint, mint a másik hét ember, akivel osztozott a rejtek helyen, állandó félelemben élt, éhezett, rémálmai voltak arról, hogy elhurcolják, mindig a felfedezés veszélye és a halál fenyegette. Nem ő volt az első, aki mindezt megtapasztalta, de az elsők között volt, aki mindenről akkor és úgy írt, amikor és ahogyan megtapasztalta. Anne Frank naplóját mindenki ismeri, de máig titok, kiárulhatta el a család rejtek helyét. Pontosabban egy nemzetközi kutatócsoport 6 éven át tartó, kitartó munkájának köszönhetően számos új információra fény derült. Rosemary Sullivan Nyomozás Anne Frank ügyében című könyvében kapunk egy választ erre, ám a könyv megjelenése után az eredeti holland kiadó a napokban visszahívta a könyvet, kétségbe vonva annak állításait. Magyarul a Partvonal kiadó jelentette meg a kötetet, ami egyébként sokkal több, mint a lehetséges áruló felmutatása. Ezért érdemes ennek a nyomozásnak a történetét megismerni. Korencsi Márta kiadó vezetővel beszélgetünk most.
Sok szempontból különleges ez a könyv. Egyrészt, amikor a kiadó vezetősége úgy döntött, hogy megveszi ezt a könyvet, akkor egy picit zsákba macskát vett, ugyanis olyan titoktartási kötelezettséget kértek a könyv írói, illetve maga az ügynökség, hogy mi sem tudtuk pontosan, hogy mi van a könyvben. Tehát sem a nyomozás végeredményét, de még a részleteket sem. Tehát ami a szokásos mód vagy sorrend szokott lenni, hogy kapunk egy kéziratot, ami lehet, hogy nincs kéz, de mondjuk van egy tartalomjegyzék, vagy vázlat, vagy valami, még ennyi sem volt. Azt tudtuk, hogy ez a könyv miről fog szólni, hogy ez egy nyomozásról szól. Ugye a szerzőnő, aki történelemmel kapcsolatos könyveket írt már, ő az, aki kvázi összefogta ezt az egész történetet, tehát ő személyesen is jelen volt, illetve a hosszú évekig tartó nyomozás során is ott volt, tehát figyelte a nyomozókat, hozzájutott az anyagokhoz, de nem láttuk pontosan, hogy miről fog szólni a könyv. És ugye amikor megjelent, ezt a külföldi kiadók, a hollandok is és az amerikaiak is egy időre tervezték, tehát ez mindenhol az egész világon egy időben, egy nap különbséggel, de egy időben jelent meg, nem véletlenül a holokauszt emléknapján, ugye azon a napon, amikor a haláltáborból felszabadultak az emberek, és hát amikor nyilvánvalóvá vált a nyomozásnak az eredménye, az nagyon komoly sajtóvízhangot kapott. Ugye azért Anne Frankról már rengeteg könyv jelent meg, színházi előadás, film, tehát maga a történet az ebből a szempontból nem volt újdonság. Ugye itt röviden az a kérdés, vagy az volt igazából ennek a nyomozásnak a célja, hogy a mai napig 100%-os biztonsággal nem tudták, hogy ki vagy kik voltak azok, akik elárulták, hogy ez a pár ember, akik teljesen hétköznapi emberek voltak, de Hollandiában egy iroda mögött egy padlástérben bujkáltak. És ugye erről a bujkálásról ennek a kis kamaszlánynak a naplójából szerzett tudomást a világ, ugye azért is vált híressé, mert egy kislánynak a részben fantáziavilága, részben a valóságról való jegyzetei, azok nagyon megrázóak voltak, illetve dupla csavar volt a történetben, ugye ő folyamatosan a szabadságról beszélt, illetve arról, hogy hát hiszen nagyon sokáig sikeresen történt ez a bujkálás, hiszen nem tudott senki arról, hogy ott vannak, csak az irodában dolgozók, és hát ugye a történetben az a drámai, hogy a maga a naplója fennmaradt, mert amikor őket letart akkor nem engedte a letartóztató tiszt, hogy magával vigye a naplóját, és ő végül a haláltáborban meghalt. Tehát, hogy az egész szituációnak, vagy ennek a történelmi időszaknak egy olyan lenyomata, vagy egy olyan vonal, ami miatt a történelemkönyvekben is, de ugye amikor a történelmet tanítják, vagy tanították, akkor Anne Frankot nagyon sokszor, ugye olvasták is a gyerekek a naplóját, illetve az édesapja, ő az egyetlen, aki túlélte ezt a bujkálást, illetve a haláltábort, ő nagyon sok energiát fektetett abba, hogy ez a történet megmaradjon. Ez a könyv viszont arról szólt, hogy egy csapat ember, akik részben szakemberek, részben egyszerűen csak hollandok, vagy érintettek, akár családi vonalon.
Bocsás, meg a szakemberek az azt jelenti, hogy például egy FBI ügynök is.
Igen, ugye a kiindulás pont az az volt, hogy ugye szokták azt mondani, hogy a történelmet azért kell ismerni, hogy ne ismételjük meg. És az a mai világban megint felerősödtek azok a hangok, amik a gyűlölködésről szólnak. És ugye a gyűlölködésnek a folyamata az nagyon sokrétű, vannak kisebb hangok, ugye a politika is használja, de igazából van egy olyan pont, amit már nem szabad elérni, és sajnos nagyon sok ember lehet erre hangolni, és azok az emberek, akik elindították ezt a nyomozást, azt szerették volna egyrészt, hogy ez ne ismétlődjön meg, tehát szerették volna tisztázni, hogy vajon mi történt, hiszen az a cél, hogy ne történjen meg még egyszer ugyanilyen. És a nyomozó csoport kezdetben inkább érintett emberekből állt, vagy azért, mert ugye Hollandiában éltek, vagy azért, mert a családi rokonságban is voltak olyanok például, akik bújtattak embereket, ugye ez Hollandiában egy elég gyakori jelenség volt, és innen kezdődött ez az egész. Hatalmas méretű nyomozás volt, tehát rengeteg ember vett benne részt, önkéntesek, történészek, itt hatalmas iratanyagot néztek át újra, igazából ennek a logisztikai vagy technikai része is nagyon érdekes, és a könyvben erről is lehet olvasni.
Hogy kik érintkeztek annak idején Otto Frank családjával, vagy kik dolgoztak vele?
Rengeteg embert hallgattak meg anno is, több körben is, tehát ezt az iratanyagot is újra elővették, ezt is rendszerezték, illetve a felhívásukra világszerte rengeteg új, vagy túlélő, vagy olyan ember jelentkezett, akinek mondjuk a szülei vagy a nagyszülei ott voltak, és emlékezett arra, hogy mit meséltek. Tehát rengeteg új információ is bekerült ebbe az iratanyagba, amit digitalizáltak, ugyanis itt nem csak egy országról van szó, hanem itt világszerte több helyről, Amerikából, Izraelből, stb. Rengeteg helyről jöttek megint bizonyítékok, visszaemlékezések, stb. És hát a nyomozó csoport, mivel érintettek voltak érzelmileg ebben a dologban, ezért úgy döntöttek, hogy meghívnak valakit, aki segíti a nyomozást, de aki nem érintett ebben a dologban, és így került a képbe ez a bizonyos FBI ügynök, egy nyugalmazott FBI ügynök, aki egyrészt ugye ezt a nyomozás vonalat tudta erősíteni a szakmai tudásával, illetve mivel egyáltalán nem volt érintett, úgy gondolták, hogy ő egy ilyen külső ember lesz, aki pártatlan szakértőként vesz részt a nyomozásban, és az ő személye is nagyon fontos a könyvben. A nyomozókat is, illetve ezt az FBI ügynöket is megismerhetjük. A szerzőnőnek zseniális érzéke van ahhoz, hogy ezt a rengeteg adatot vagy sok szálon futó eseményt nagyon közel tudja hozni az olvasókhoz. És hát természetesen a másik szintje a könyvnek, ami miatt ez egy nagyon értékes olvasmány, hogy hiszen a nyomozás része, hogy újra végig élik a nyomozók is, hogy ott vajon mi történhetett, ki vett részt a bújtatásban, ki volt ott, kivel érintkeztek magukat, a katonákat is, vagy a rendőrtiszteket is megismerjük. Tehát azt az időszakot, azt az Amsterdamot, azt a Hollandiát, hogy milyen lehetett ott így élni két éven keresztül, azok az emberek kik voltak, mi történt velük, ugye ezt is újra felidézi, tárgyilagosan, de mégis nagyon ügyesen közel tudja hozni az olvasókhoz, tehát nagyon olvasmányos, úgyhogy így ugrál egy picit a könyv, hol a jelenben vagyunk, a nyomozásról van szó, hol visszaugrunk a múltban. Uh-huh. Amit nagyon fontosnak tartok kiemelni, mert azért nagyon sok cikk jelent meg a könyvről a mai napig, tehát azért nagy port kavart a végeredmény, amire a nyomozás jutott, hogy itt mindenféle eredményt, vagy bármelyik oldalon lévő embereket, vagy az ő emléküket tiszteletben tartja a szerzőnő. Tehát ez nem egy vádaskodó könyv, ez egy kutatás, aminek a történetét megismerhetjük, megismerhetjük az eredményét is, de ez nem tesz voksot sehova, tehát ez nem állítja azt, hogy ez történt, hanem ez a könyv arról szól, hogy ez a nyomozás erre és erre az eredményre jutott. Úgyhogy ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hát óriási visszhangja volt tulajdonképpen a magyarországi megjelenés előtt már az újságcikkek lehozták, és a magyar újságokban is megjelent, hogy mi ennek a nyomozásnak az eredménye, tehát igazából nem lehet spoilerezni, mert már mindenkit olvasta. Ugye itt a legnagyobb indulatot az kavart, hogy ennek a nyomozásnak az az eredménye, és ez nem egy 100%-os eredmény. Ők a vizsgálódás eredményeképpen arra jutottak, hogy ez az árulás, ez egy zsidó bankár nevéhez fűződik. Lehetősége is volt rá, hiszen olyan körökbe mozgott, illetve motivációja vagy oka is volt arra, hogy igazából nem a családot vagy Anne Frankot árultál, hanem tudott olyan címekről, vagy lakcímekről, ahol bujkáltak emberek, vagy bújtattak embereket, zsidókat, és azért, hogy megmentse a saját családját, ezért ő elárulta ezeket a címeket. Tehát kvázi üzletet kötött az akkori hatalommal, és igazából magukra, nyomozókra is nagyon drámaian hatott ez az eredmény, tehát erre nem számítottak. Ugye itt volt 4 gyanúsított, és szépen kizárták a saját vizsgálataik alapján, hogy ki lehet, és egy végeredményre jutottak.
Látszott a nyomozás során, amikor felvetődött, hogy mi van, hogyha zsidó ember árulta el, és akkor, hogy az egy dilemma volt, hogy ez létezhet. És valószínűleg ezért is érzelmileg nagyon megviselte őket ez a végeredmény, nem?
Egyébként is nagyon megviselte őket maga a nyomozás, hiszen rengeteg olyan dolgot kellett újra átolvasni, szembesülni, átélni, megismerni, ami mindenkit megérint. És amikor ez az eredmény kiderült, akkor volt is egy ilyen dilemma. Egyébként ez is benne van a könyvben, hogy vajon ezt most szabad-e, vagy érdemes-e is szabad-e, tehát hogy most jót tesznek-e, ugyanis az is kiderül a könyvből, vagy legalábbis ők azt feltételezik, és ez persze nem lehet 100%-ig biztosan mondani, hiszen azok az emberek, akik érintettek, már nem élnek, hogy Otto Frank erre rájött. Ugyanis ők azt gondolják, és erről részletesen szó van a könyvben is, hogy az első körben Otto Frank nagyon forszírozta és erőltette ezt a nyomozást, és rengeteg erőt és energiát tett abba, hogy ez megtörténjen, és egyszer csak ez a dolog megváltozott, már nem volt számára ez annyira fontos. És itt különböző bizonyítékok bevonásával ők arra következtetnek, hogy pont azért, mert ő is rájött arra, hogy lehet, hogy ez valaki közülük volt, az is lehet, hogy ő tudta, a feltételezések szerint igen, tehát akár ezt a konkrét nevet is tudta, és ő érezte azt, hogy ez igazából a tragédiában még nagyobb tragédia. És a könyv mondani valója igazából az, hogy ez egy borzalmas történelmi időszak volt, és az a cél, az a legfontosabb, hogy ilyen ne történhessen meg. Senki ne kényszerüljön arra, hogy bujkáljon, senki ne kényszerüljön arra, hogy bújtasson valakit, és ezzel akár a saját életét veszélyeztesse, és senki ne kényszerüljön arra, hogy olyan alkut kelljen kötnie bármilyen hatalommal, hogy most válasszon, hogy elárul valakit, és akkor így mentheti csak meg a családját. Tehát ez a legfontosabb üzenete a könyvnek, és hát ugye éppen a mai napi státusz az, hogy Hollandiába visszavonták a könyvet. Nagyon komoly felháborodást keltett a végeredmény, és azt gondolom, hogy így tartották ezt jónak, mert olyan indulatokat váltott ki. Én azt gondolom, hogy ha valaki elolvassa ezt a könyvet, akkor megérti azt, hogy ez nem egy ítélkező könyv, egyetlen egy ítélet van benne, hogy ezt a dolgot el kell kerülni mindenáron, hogy még egyszer az emberiség, országok, emberek ilyen helyzetbe kerülnek. Az, hogy ez a nyomozás mire jutott, és hogy ez mennyire igaz, ezt mindenki eldöntheti. Az biztos, hogy az Anne Frank ügyben ez egy nagyon fontos momentum. Valószínűleg még nincs vége. Terveztek második kötetet a könyvnek, most úgy tudom a mai dolgok, mai állása szerint, hogy ez most nem fog megjelenni.
Mondtad, hogy a szerző milyen jól oldotta ezt meg, hogy érzékenyé teszi az olvasót ez iránt, a probléma iránt, és tulajdonképpen úgy kezdődik a könyv, hogy megismerjük Otto Frankot és a családját. Róla keveset tud az átlag olvasó. Látjuk ennek a családapának a küzdelmét, hogy el Németországból időben fölismeri, hogy a családját biztonságba kell helyezni egy másik országba, ahogyan ott létrehoz egy üzletet, egy üzleti vállalkozást, ahogyan vízumot próbál szerezni, külföldi lehetőségeket keres, és minden az utolsó pillanatban bukik meg, és aztán ez az egyetlen menedék, ez a raktárépület, vagy ez a hely, ahol ők egy másik családdal el tudnak bújni. Szóval, hogy azt végigélni most, ezekben az időkben, ahogyan ő mindent megtesz, amit egy ember a családjáért megtehet, és nem megy.
Annyira megrázó, és annyi sok szála van ennek a történetnek, a könyvnek is, meg hát az Otto Frank és Anne Frank történetnek is, és nekem az jutott eszembe, hogy valahogy itt a görög tragédiáknál, hogy valaki el akarja kerülni a sorsát, és mindent megtesz, ugye Oedipusznál is ez van, hogy megpróbál, de egyszerűen ezt nem lehetett elkerülni, és a letartóztatás pillanata az nagyon drámai a könyvben. Nagyon sokszor átolvastam én is, és igazából ez, hogy tényleg ezek az apró véletlenek. Mind múlik az, hogy mondjuk a naplót azt olvashatjuk, hogy az a pillanat, hogy ott úgy dönt egy tiszt, hogy azt mondja, ezt nem viheted magaddal,
nem kerül be a táskába, és a földre kerül csak.
És akkor ezért mégis olvashatjuk, és hogy miért kell ártatlan kiskorú gyerekeknek, Anne Frank családja nem, egyáltalán nem voltak fontosak semmilyen szempontból, sem a hatalomnak, sem a zsidóságnak, sem a másik oldalnak. És hogy, tehát engem mindig nagyon érdekelt, hogy jut ide egy ember, a társadalom, a világ. És hogy ebbe ez a borzaszt, hogy a hatalomnak iszonyatosan nagy felelőssége van, hogy milyen helyzetbe hozza a kis embereket. Ez nagyon aktuális, és a gyűlölködés, vagy hol van az a határ, amikor azért meg lehet ezt állítani, hogy ide ne jussunk soha. És a traumafeldolgozás, és ez is ugye nagyon sokat beszélünk erről, nagyszülők voltak háborús generáció, és azért még mindig emlékszünk arra, hogy ez mi. És ezt nem lehet egy generáción át megszüntetni, vagy túlnőni, és hogy egy ilyen sebbel élni, egy ilyen tudattal élni, nem is nagyon szoktak, tehát hogy valakinek vagy nem lesz családja, vagy csak hasonló sorsú emberrel, vagy soha nem beszél róla. és látszott, hogy Otto Franknál is ez is nagyon szép vonala a könyvnek, hogy egyrészt rengeteg energiát fektetett abba, hogy akkor ez a bizonyos napló, ez olvasható legyen, ezt megszerkesztette, akkor ebből lett filmszíndarab, stb. Tehát ez is látszott, hogy ez is valahol akkor legalább legyen értelme, illetve jusson el az emberekhez, hogy itt mi történt. Illetve aztán ő újra házasodott, és akkor a párja is egy hasonló sorsú ember volt. De ez borzalmas lehetett ezt végignézni, és hogy ő volt az egyetlen, aki ezt túlélte, és a felesége és a családja elpusztult, teljesen értelmetlenül.
Az is eszembe jutott, amikor mondott, hogy milyen visszhangja volt Hollandiában ennek a könyvnek, hogy ezért valószínűleg az átlagolvasónak szembesülni azzal, hogy a második világháború idején egyáltalán a zsidókkal történtekben Hollandiának milyen szerepe volt, az akkori társadalomnak milyen szerepe volt, hogy vannak itt adatok, hogy más országokban sokkal kevesebb ember jutott haláltáborokba, ugye arányaiban, tehát hogy valamiért ez az ország, ez a német megszállás alatt sokkal inkább érintett volt, vagy jobban behúzta ez, és többen elárultak zsidókat. És amikor az Anne Frank naplója megjelent, hogy az első kiadásokat mennyire nem szívesen fogadták, hiszen senki nem akart erről olvasni. Ugye az egész holokauszt irodalom átment ezen a változáson, hogy eleinte elutasították ezeket a szövegeket.
A lelkiismeret, ugye ez egy nehéz dolog, és hogy egy nemzetnek is van, vagy egy közösségnek is, és ezt kárpótolni, vagy ezt begyógyítani, ennek biztos nagyon sok folyamata van. Ennek a könyvnek a születése is részben ehhez kapcsolódik, hogy annyira szeretnék tisztázni, vagy megismerni legalább, hogy az a generáció, aki mondjuk most itt él, az tudatosít vagy lássa meg, hogy esetleg van-e bennük valami, ami miatt ők erre hajlamosak, vagy hogyan lehet ezt elkerülni. Én is abban hiszek, hogy beszélni kell dolgokról. Amikor ezt a könyvet bemutattuk, akkor az Életmenete Alapítvány segített, és ők is részt vettek a könyvbemutatón, és én ott találkoztam egy csodálatos emberrel, aki túlélte a haláltábort, és elmesélte, hogy 16 évesen a megérkezéstől számítva 2 órán belül gázkamrába vitték az egész családját, és ő egyedül meg egy fiú testvére élte túl. És az, hogy hogyan lehet ezzel együtt élni, vagy hogyan lehet ezt feldolgozni, és hogyan lehet erről úgy beszélni, hogy ennek semmi más célja ne legyen, csak az, hogy ilyen még egyszer ne forduljon elő. Tehát nem a gyűlölködés a lényege, és nem az, hogy büntessük meg azt, aki csinálta, vagy most találjuk meg, és akkor utáljunk valakit. Nem ez a célja ennek a könyvnek. Ennek a könyvnek az a célja, hogy soha többet ilyen ne forduljon elő. Az ismereteket kell, én ebbe hiszek, és ebből a szempontból a kiadó profiljába is azért került bele ez a könyv, hogy széles olvasóközönségnek nyújtson ismeretet, és ugyan a kiadó logójában ott van ez az üzenet a palackban. Tehát, hogy ez valamit vigyen tovább a következő generációnak, aki nem érintett, nem volt Hollandiában, nem élte meg a világháborút, lehet, hogy már nagyszüleit se ismeri, akik ott voltak, de azt tudniuk kell, hogy volt ilyen, és hogy kapjanak egy motivációt, vagy ismeretet arról, hogy ilyet ne akarjanak többet megélni, és ez a felelősség viszont mindenkit érint. Egyént is, személyt is, közösséget is, országot is, és hát persze leginkább a vezetőket, hogy ezt nem szabad még egyszer megengedni a világgal. És a kisembernek is van felelőssége, de azért, ha elolvassuk a könyvet, akkor az is kiderül, hogy azért ott nagyon kevés játék. Tehát egy ilyen helyzetben egy pici rossz döntés, egy rossz mozdulat, egy rossz megjegyzés, elfelejtenek valamit, vagy csak hangosak. Hát, tehát hogy lehet úgy élni képesülő?
A bujkálás közben.
A bujkálás, hogy ebbe belegondolni.
Hiszen egy olyan épületben voltak, ahol napközben munka folyt a közvetlen közelükben, és hogyha ők hangosabbak voltak, akkor hallhatták a dolgozók, hogy ott valaki elbújt. Ez egy folyamatos rizikófaktor volt, hogy meghallják őket, és egyébként épp azt akartam kérdezni tőled, hogy szól-e ez a könyv arról, hogy tanulunk-e? Tehát, hogy az egyes ember tanul-e? Amikor lehetséges árulókat veszik végig, hogy milyen pengeillen táncol ez, hogyha egy kicsit másként dönt, vagy egy kicsit bátrabb, akkor talán ez a család megmenekül. Ezért olyan példaképek vannak itt, akik együtt dolgoztak Otto Frankkal, és nem árulták el.
Egy ilyen történelmi helyzetben nem lehet jól dönteni. Tehát, hogy válasszam a családomat, hogy ők fognak meghalni, vagy én fogok meghalni, vagy egy számomra idegen ember, akit nem ismerek. Ne kelljen ilyen döntéssel. Tehát borzasztóan nehéz választások és kérdések, és pont az a szörnyű. Akár az is, hogy Hollandiában zsidó tanácsot kellett létrehozni. Igen. Ez egy külső utasítás volt, ők ezt nem akarták. Tehát ez is már olyan volt, hogy egymás ellen ugrasztották az embereket, és ez nagyon nagy fegyvere a hatalomnak és a politikának. Kell mindig bűnbakot találni, tudjuk, hogy ennek nagyon sokféle változata van, lehet azokat, akik a kintről jönnek, lehet azok, akik itt élnek közülünk, akik mások, akik ilyen színű, stb. Tehát ugye ez a politikai hatalomnak, ez évezredek óta a legnagyobb fegyvere. Az is kérdés, hogy az, akinek van hatalma, az tud-e ebben az esetben bármit csinálni? nagy vágyam, hogy ez a könyv ne csak a 40-es, 50-es, 60-os korosztályhoz jusson el, hanem a fiatalabbak is kézbe vegyék, akik egyrészt akár Anne Frank személyével, egy kamaszlánnyal, aki az élet egyik legszebb időszakát egy padlástérbe bezárva tölti, nem mehet sehova, szerelmes lesz a, ugye a vele együtt élő fiatalemberbe, mert hát nincs is más körülötte. Tehát ezt is átélni, vagy belegondolni abba, hogy ugye Amerikában szokás ez a szobafogság megbüntetni a kamaszokat, hogyha rosszak, vagy az iskolában valamit csinálnak, hogy nem mehet a közös. Hát most ez milyen lehet?
Az utolsó dolog épp az lett volna, azt akartam kérdezni, hogy vajon másképp olvassa-e Anne Frank naplóját az ember ezután, a könyv után. Mert például van szó arról, amikor felfedezték ezt a rejtek helyet, és egy vonattal kellett elmenni a következő pontra, ahonnan majd ugye vitték őket a haláltáborba, hogy Anne milyen felszabadult volt, hogy végre friss levegőt szív, hogy lát színeket, hogy embereket lát, pedig hát a halálba indultak.
Az Anne Frank naplójának ugye ez egy nagyon drámai vonala, hogy ami a naplóban le van írva, azt már az első perctől kezdve úgy olvassuk, hogy tudjuk, hogy borzalmas lesz a vége. Ez nagyon sok új aspektust hozott mindenképpen a történetben. Az nagyon fontos, és ez a könyvnek is nagy erénye, hogy itt nem a hibáztatásról kell, hogy szóljon, és nem szabad, hogy az emberek egymásnak ugorjanak. Tehát a megismerés, vagy az, hogy újra elővenni, annak csak az szabad, hogy a célja legyen, hogy megismertessük, hogy itt mi történt, és ezekről az emberekről, ha megemlékezünk róluk, egyrészt ezzel azt gondolom, hogy meg is tiszteljük az ő emléküket, vagy akár ezt a teljesen ártalmatlan áldozatot, amit hozniuk kellett. És nagyon fontos hangsúlyozni, ez a könyv is tisztelettel beszél minden egyes szereplőjéről ennek a történetnek, tehát itt nincsen mocskolódás, ez egyszerűen egy nyomozás története, aminek rengeteg szála és aspektusa volt.
Nyomozás Anne Frank ügyében. Korencsi Márta kiadóvezetővel beszélgettünk Rosemary Sullivan könyvéről, amit magyarul a Partvonal kiadó jelentetett meg.